Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Bálinttal.
Sziasztok! Elérkezett az idő, hogy Petrával megbeszéljük, hogy mi történt Wimbledonban a negyeddöntőkig, mert hogy már a negyeddöntős párosítások megvannak a férfiaknál és a nőknél is. Szia Petra!
Szia Bálint! Hogy tetszett eddig Wimbledon?
Hát örülök, hogy van, mert hogy elég sok eső volt. Mondhatni, kész csoda, hogy eljutottunk idáig, nem?
Ez így van egyébként, igen.
Vagy hogy nem lett vízilabda verseny.
És örüljünk, hogy van két tető.
Legalább. Amúgy igen, az nagyon durva, pont elkaptam tegnap, talán Djokovicék meccsek közben mondták a brit kommentátorok, Kyrgiosszal, McEnroe-ékkal, az marha jó volt, hogy a 2009 óta van talán tető, és az a vicc, hogy az első évben nem is használták.
Igen. Tehát, akkor tök jó idő volt. Én tisztán emlékszem rá, és így mindenki így várt, hogy jöjjön egy felhő végre Londonban, és
belesen
csukni a tetőt.
Hát azóta azért hozta az árát valószínűsíthetően, meg
főleg,
az egyes
főleg idén, igen. Főleg idén, és ez a Roland Garroson is ugyanígy volt, úgyhogy igen, kíváncsi vagyok, hogy US Open nem mi lesz.
Na, hát de mi lesz? Mi volt? Arról beszéljünk egy picit, mert hogy megbeszéljük, hogy tippeltünk. Most nevettek, de egyébként nem voltunk olyan rosszak a negyedik fordulóig.
Már mint a saját nevetben beszéljem. Én azért, hogy mondjam, a negyedik fordulóig?
Addig hát a negyedik fordulóig egész jól álltunk, aztán minden összeomlott.
A lányoknál, ha jól sejtem, a 8-ból egy név jött össze, de sokan voltak ott egyébként a negyed döntő kapujában.
Jaj, haladunk. A US Open-re megleszünk, higgyétek el, megleszünk.
Persze. Jó lesz.
Meg megnézzük, hogy milyen sztorik voltak, egy-kettőt így megbeszélgetünk, aztán jönnek az elődöntős tippjeink, meg hogy mi lesz a torna folytatásában. Na de akkor nézzünk szembe a rút valósággal, én azt mondom.
A rút valósággal.
Hát, de kezdjünk a lányokkal szerintem, hogy tippeltünk. Azt mondja, ja, hogy hát, Siontek. Kezdjük itt.
Most röhögök egyedül, mert ez az egyetlen negyede a rész a főtemlának, amikor nevetni tudok. Mert én itt beírtam Jelena Osztapenkót, aki el is jutott a negyeddöntőig éjjel, és ennyi. Az összes többi tippem az ment a kukába.
Putyinceva megverte Sionteket. És Siontek egyébként nagyon érdekesen nyilatkozott erről, azt mondta, hogy ezt a hibát soha többet nem fogja elkövetni, hogy a Garros után ugyanúgy folytatta a készülést, nem, el fog menni nyaralni. És ez mennyire durva, hogy ez tényleg ezt így el kell mondani a játékosoknak, vagy ebbe bele tudnak futni, hogy végignyomsz egy őrületes salakszezont.
Úgyhogy játszott kemény pályán is mindenhol,
igen,
ugye?
És utána nem azt mondja, hogy oké, akkor most egy picit pihenek, mert tudom, hogy nekem erre szükségem lesz majd a folytatásban, hanem megy előre, és addig megy a falnak, amíg be nem üti a fejét.
És ez mindig szembe jött vele ez a fal Wimbledonban, úgyhogy ez azért tényleg érdekes. Hát tényleg ki kell találni a Sionteknek, hogy hogyan tudna egy picit hatékonyabban játszani ezen a borításon, mert afelől nincs kétségünk, hogy a másik három Grand Slam tornát megnyerheti, illetőleg már meg is nyert abból kettőt, többször is. De hogy fog Wimbledon nyerni, és hogy jön össze az esetleges karrier Grand Slam, az egy nagyon jó kérdés.
Szerintem tud fejlődni azért, még Siontek is nagyon fiatal, 23? 20, nem? Idősebb?
Fura, mert ugye 20 évesen nyert, 19 évesen nyert Roland Garrost először.
De, tehát 25 alatt van még.
Úgyhogy persze, bőven.
Tehát hogy azért bőven. Az nagyon fiatal.
Most
és
volt
nagyon
szerintem
sok.
A 23. születésnapja Garroston, igen.
De hogy rengeteg mindent tud tanulni, és Siontek egyébként 23. hajlamos is arra, hogy tudjon tanulni, és a hibáiból építkezzen, és ezt a hibát ezt most elkövette. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz jövőre Wimbledonban vele. Osztapenko, azért mondjuk gratulálok azért a tippért. Én Sionteket mondtam.
Elég bevállalós tipp. Viszont Krejcsikovával játszik, akivel ugye pont azt beszéltük, hogy hát elég kiszámíthatatlan a játéka, nem lehet tudni, hogy milyen állapotban van, de ha jó formában van, akkor simán eljuthat Wimbledonban is. Szerintem a döntőig is.
Az első körben Kudermetova ellen izzadt meg a legjobban. Ott szettet is veszített, utána viszont szetveszteség nélkül. Collins ellen is.
Igen, én Collins tippeltem, de ha jól tudom, te Krejcsikovát,
úgyhogy
én meg gratulálok
ehhez. Eddig egy-egy, igen.
No, hát ott van Rybakina a negyed döntőben, ami, hát azt hiszem, hogy mind a kettő... Nem. Kalinszkáját tippeltem. Ami egyébként nem volt egy elvetemű dolog, mert azért, ha megnézem
együtt
a meccs
játszottam
elejét, ami Kalinszkája egészséges volt, addig ő volt a jobb teniszező. Tehát én most belelátom azt, hogy esetleg még is tudta volna menni Rybakinát, ha nem sérül meg szegény Kalinszkája, de megsérült, úgyhogy így Rybakina jutott be az elődöntőbe, és a negyed döntőbe, bocsánat, és azért, hogyha megnézed a többi nevet, innentől kezdve szerintem Rybakina szegény, bármennyire is nem szeretne, kénytelen előlépni torony magas esélyesnek.
Hát abszolút. Tehát itt most mindenki kiesett már ezen az ágon, akire úgy tekintettünk a verseny előtt is, hogy na ő aztán a végső győzelemre is odaérhet, és Rybakina az egyedüli, aki nagyjából ott maradt.
Főleg úgy, hogy nem Jabeurrel játszik.
Nem bizony.
Én tippeltem, meg én. Meg te is. Hanem Svitolinával.
Svitolinával, igen, ő nagyon nagyot küzdött, azt lehet mondani, a negyedik fordulóban, és ott azért el is érzékenyült Svitolina, tehát ez egy nagyon, nagyon sötét nap volt az ukránok szempontjából. A háború miatt egy újabb támadást szenvedtek el, és hát azért tényleg ez brutális lehet. Mentálisan, lelkileg.
Van egy nem egészen 2 éves gyereked, és akkor hallod azt, hogy a gyerekkórházat lebombáznak. Most teljesen mindegy, hogy politikailag milyen oldalon állsz, hogyan nézel erre az egész helyzetre. Ez minden normális érzésű embernek nehézséget jelent. Aki pici empátia is szorult, az azt mondja, hogy ez így azért nagyon nehéz koncentrálni egy olyan, hát ahhoz képest tényleg jelentéktelen dologra, mint egy wimbledoni 8-döntő.
Úgyhogy, hát igen, ja, kitartást erőlt az ukránok.
De hát Svitolina egyébként tavaly elődöntőt játszott, úgyhogy annyira nem nagy meglepetés, hogy itt van ő is a 8 között.
Nem. Ő tipikusan egy olyan játékos, hogy ha összetudja magát szedni mentálisan ebből a borzasztó helyzetből.
Vagy esetleg meg is erősíti.
Vagy megerősíti, igen, akkor egy nagyon veszélyes játékos lehet. Na, menjünk tovább a következő ágra, az alsó
hát
ágra.
Hát szerintem az a teljes meglepetés ág. Tehát aki azt betippeli, hát, azt a négyest, akik ott vannak a negyed döntőben, le a kalappal, és az a durva, hogy ezekből még Jasmine Paolini a legnagyobb név. Csak nem gondoltad volna a Garros döntő után, hogy a wimbledoni negyed döntőben is ott van.
Lulu San, Donna Vekic, Jasmine Paolini és Emma Navarro. Uh-huh, ez egy Grand Slam negyed döntő. Brutális, hogy alakult ez ki. Ugye nem voltunk messze Raducanuval, ugye San ellen játszott, de aztán végül is vereséget szenvedett.
Nem voltam messze Kasatkinával sem, de Vekic.
Én is Kasatkinát írtam.
Vekic is egy nagyon jó füves pályás játékos, erről beszéltünk, csak nála is kiszámíthatatlan, hogy éppen milyen formában van. Úgyhogy ha most megnézed ezeket az embereket, akik bejutottak, meglepetésre a legjobb 8 közé, de mindegyik nagyon tud játszani ezen a borításon. Akármelyiknek mondjuk a 8-ad döntős meccsét nézted meg, azt mondtad, hogy ja, így már értem. Tehát mindenki nagyon jól játszott azért, hogy bejusson a negyeddöntőben, nem arról volt, hogy szerencséje volt, meg nem tudom micsoda, kiesett előle mindenki, Sun brutálisan játszott, tényleg olyan tenyerese van ennek a lánynak, hogy eddig nem tudom hol volt, Vekicről tudtuk, hogy egy nagyon jó füves pályás játékos, Paolini minden labdáért elment, és hát Navarro is brutál jól játszott Gaffellem.
Igen, én megkockáztatok egy olyat, hogy aki a Paolini-Navarro meccset nyeri, az döntőzni fog Wimbledonban.
Szerintem tök helyén van ez a tipp szerintem.
Paoliniben ugye sokan nem bíznak azért, mert hogy ő salakon jó, persze, de azért negyeddöntőig eljutott, és mondjuk Kiss ellen nagyon közel volt a vereséghez, ott Kiss adogathatott a győzelemért is, de sérülést szenvedett, az is egy brutális dráma ezen a tornán, de szerintem Paolini is jó lehet.
Tehát jó. Minden lehet. Labdáért elmegy, és oké, hogy nincs meg az a tipikus füves pályás adottsága, hogy magas, nagyot szervál, nem tudom, mint ahogy Rybakinánál azt mondott, hogy feltalálja magát a hálónál is, de Paolini egyszerűen minden tud mindenhol a pályán, és ez szerintem egy óriási adottság, és ez nem csak salakon, hanem füves pályán is, mert hogy ahogy megyünk előre Wimbledonban, egyre jobban kopik el a fű, és egyre lassabb lesz a pálya a centerpályán, és ez Paolini bőven kihasználhatja. Ugyanakkor számomra Emma Navarro is egy nagyon komoly.
Mondtam, hogy ő jó lesz.
Igen, mondtad, ez így van. Nagyon
mondjuk
komoly.
Goffot megverte, arra nem számítottam.
De ahogy megverte, inkább nem. Tehát arról volt szó,
az
hogy
igen.
Olyan szinten volt stabil ez a lány, olyan szinten volt fejben, teljesen egyben, amit én női mezőnyben nagyon ritkán látok. Főleg egy olyan játékostól, aki mondjuk, hát tényleg eddig az elmúlt években nem sokat tett le az asztalra a VTI túron, ennek több oka is van, Navarro, ugye az egyetemi főiskolai rendszerből jön, ő a Virginiai Egyetemre járt, a freshman évében 2021-ben egyből NCAA egyéni bajnok lett, aztán lediplomázott, és utána kezdett el a VTI túron játszani, de tavaly még azért nem voltak olyan eredményei, viszont idén tényleg nagyon jó Emma Navarro, és így jön föl. Így jön föl, és ha megnézed
nem.
A meccsét,
az elején, amikor
de Navarro kisebb versenyeken is jól szerepel. Ő annyira látszik, hogy stabil, szorgalmas, ilyen ez a tipikus, nem tudom, hogy tudod-e róla, de hogy ő kicsit hasonló Jessica Pegulához a története abból a szempontból, hogy az édesapja az egyik legnagyobb banktulajdonos, az egyik leggazdagabb ember az Egyesült Államokban. Nekik bankjuk van, nem sportcsapataik vannak, de mindegy. Tehát, hogy Navarro hasonló körülmények között nőtt fel, mint Pegula. Tehát maradjunk annyiban, hogy be tudták fizetni a teniszórák díjait mindenféle gond nélkül, de nem látod ezt rajta.
Igen, ez torzító hatású lehet.
Igen, tehát nem látod rajta, hogy ő egy ilyen környezetből jött. Pont azt látod rajta, hogy ő ennek ellenére akar bizonyítani, hogy ő saját maga is megállja a helyét, és nem a kapott lehetőségek miatt van itt. És ha megnézted a Gaff elleni mérkőzését, az tipikusan az a szituáció volt, hogy ő a kezébe vette ezt az egész dolgot, leszegett fejjel, látszott, hogy iszonyat kemény, kőkemény munkával jutott el idáig, és ott voltak a szülei a mérkőzésen, akik kb. Jobban izgultak, mint ő, de hogy valamit ők nagyon eltaláltak annak ellenére, hogy tejben vajban fürdik a család szó szerint.
Ja, hát igen. Navarro nevét szerintem fel kell írnunk az esélyesek közé, mert hát igen, valószínűleg ugye Rybakina emelkedik ki a másik ágról, hogyha Svitolinát megveri, bár én el tudom képzelni, hogy Svitolina meglepi Rybakinát, de hogyha Rybakina jut a döntőbe, akkor én Navarrót várom a másik oldalról.
Benne van a pakliban, simán.
Szerintem Navarro Rybakina döntő lesz.
Melyik volt a legjobb sztorid itt a női mezőnyből eddig?
Hát ez jó kérdés. Nem tudom.
Lulusun?
Egyébként az egy szép történet.
Az egy szép történet, nem?
Tehát új-zélandiként a selejtezőből.
Még ő is egy olyan kicsit hasonló, mint Cam Norrie, hogy Új-Zélandon született, de Svájcban nőtt fel, az Egyesült Államokban járt egyetemre, és még van valami ország, amit most kifelejtettem.
Legyen Chile, az messze van.
De hogy így tényleg egy ilyen világpolgár ebből a szempontból, de tehát, hogy svájci, új-zélandi kettős állampolgár amúgy, tehát svájci színekben is versenyezhetne. Ja, ugye kínai az anyukája, igen, ezzel kezdődött.
Apukája
horvát, kínai az anyukája. És mivel nincsenek együtt a szülei, ezért az anyukája nevét vette föl.
Ők hol találkozhattak, ezen gondolkozom? Egy horvát apuka és egy kínai anyuka.
Új-Zélandon. Valószínűleg mind a ketten oda vándoroltak, aztán ott jött össze a történet.
Szerintem az ő története az nagyon szép. És még nincs vége, ugye? Mert hogy még juthat tovább is.
Így van.
Na menjünk át a fiúkra. Mert azért ott is volt egy-két jó sztori, meg komoly meccsek. Megint volt ötszettesek, voltak fordítások.
Nagyon-nagyon sok ötszettes mérkőzés van.
Rengeteg, ez Open Era rekord, azt hiszem, amennyi van.
A Wimbledonban, igen, hogy eleve a 0-2-es fordításról.
Ott már több mint 10.
Igen, több mint 10-nél járunk, és olyan meccseken is, amit nem feltétlenül gondolnád, hogy mondjuk, én mondjuk ebből a szempontból a Taylor Fritz-Alexander Zverev mérkőzést emelném ki, ahol nem biztos, hogy számított rá, hogy Fritz fog kétszettes hátrányból fordítani.
De miért nem? Fritzre miért nem számítunk?
Ez egy jó kérdés.
Pedig azért, tehát ő is tud küzdeni. Csak nem tudom, Fritz belekerült egy ilyen dobozba, egy ilyen fiókba, hogy
ez a...
Fritz hátrányból nem tud játszani.
Az az amerikai szép fiú, aki jól tud teniszezni, de ő is gazdag családban származik, és úgy teniszezget, de hogy amikor igazán komoly a tét, akkor ő nem tudja magát oda tenni.
Hát ugye nem szakadt még át neki a Grand Slamen igazából a nagy áttörés. Volt egy 1000-es győzelme, de ott mindenki azt mondja, hogy ugye Nadal sérült volt. Azt mindenki elfelejt, hogy Fritz is megsérült azon a meccsen, illetve a bemelegítésen. De igen, tehát neki volt egy 1000-es tornája, amit meg tudott nyerni Indian Wells-ben, és azon kívül ő nem tud konstans a nagy tornákon nagy eredményeket elérni.
Most?
Szerintem most se fog. Az a helyzet, hogy Musetti engem nagyon meggyőzött Pecsi Perikár ellen.
Azt akarod mondani, hogy meggyőztelek?
Musetti azzal, nagyon meggyőzött Pecsi Perikár ellen.
Csak mert június eleje óta így Musetti. Ezt mondom egyébként minden podcastben, igen. És most büszke vagyok rá, hogy ez a tippem legalább bejött, hogy Musetti tud füvön játszani, és ez ritka, amikor egy csalakos, kicsit a Paulini párhuzam az, hogy azt mondod, hogy ja, ő csalakos, oké, és aztán itt vannak Wimbledonban, mert mind a ketten tök látványosan, máshogy, de tök látványosan tudnak játszani ezen a borításon.
Igen, de ne rohanjunk az alsó ágra, a felső ágat meg beszéljük meg, mert hogy Sinnert szerintem eltaláltuk mind a ketten.
Így van.
Mert hát egyébként Sinner nagyon meggyőző, tehát Shelton ellen sem veszített játszmát, pedig ott azért benne van, hogy Shelton, ha elkapja a fonalat adogatóként, akkor azt tudtad, hogy Shelton megütötte a valaha volt leggyorsabb szervát Grand Slam tornán?
Mennyi volt?
246 km/h, 153 mérföld. Valaha volt leggyorsabb szerva Grand Slam tornán.
És Sinner ellen?
Nem, ezt Harris ellen
ütötte. Csak jöntjük, hogy Sinner hogyan reagált volna rá, ezt jó lett volna látni.
Harris ellen ütötte. Uh-huh. Szóval Sinner ott van, és szerintem Sinner nagyon meggyőző, nagyon magabiztos, és volt azért nehéz helyzetben mondjuk a Berrettini elleni mérkőzésén.
Szerintem, amiről beszéltünk az előző podcastben is, az talán most derül ki, hogy kellett szerintem Sinnernek az a második körös nehéz meccs. Tehát ez egy ilyen játékosnak, aki tök esélyesnek számít, de nem nyert még Wimbledont, viszont azért van tét, mert világelső is, meg tavaly elődöntőt játszott, azért nem eshet ki a nyolcad döntőben, annak ennél, hogy meg fogja tartani a világelsőségét mindentől függetlenül. Szóval Sinnernek szerintem kellett egy korai nehéz mérkőzés, ahol ő saját magában tudatosíthatta, hogy ja, ha ezt meg tudom oldani, akkor innentől kezdve bármit meg tudok oldani, és Sheltont ennek megfelelően oldotta is meg szerintem.
Az ellenfele majd a negyed döntőben Daniil Medvegyev lesz, nem pedig Grigor Dimitrov, mert hogy Dimitrov
mire
megsérült.
Ezt látjátok, addigra valószínűleg ennek a meccsnek már vége lesz, mert
nagyjából
ez nem
igen.
Sokára kezdődik.
Most mi van most? Szerda, kedd?
Július 2024, Bálint.
Ja.
2024. július kedd 9-e van, és 2 óra múlva kezdődik, vagy 1,5 óra múlva kezdődik a Sinner Medvegyev mérkőzés. Tehát mire ezt ti látjátok, addigra már tudjuk, hogy azon az akadályon is túllendült-e, szerinted?
Szerintem megoldja. Tehát ez egy olyan meccs lesz, amit megold Sinner. Már úgy, hogy nem agyonveri Medvegyevet, hanem megoldja
és
a helyzetet.
Ha Dimitrov jutott volna be a negyed döntőbe, ha nem sérül meg, szerinted megverte volna-e Medvegyevet, és okozhatott volna-e problémát Sinnernek?
Szerintem Sinnernek csak Alcaraz és Djokovic tud problémát okozni ezen a Wimbledonon. Én ezt gondolom.
Oké. Okay. Hát Dimitrovot sajnáljuk, mert...
Érdekes.
De most nem sajnálom.
De én sajnálom, hát én őt tippeltem.
Ja, én is. De ja, na mindegy. De most ki nem sajnálja szegényt. Megint itt van élete eredmény.
Amúgy tényleg ez mennyire
volna,
igazságtalan.
És akkor most megsérül egy Medvegyev elleni meccsen, ahol szerintem lehetett volna esélye. Na mindegy.
Medvegyevről nem beszéltünk még annyit. Mert hogy nagyon Dimitrov centrikus volt ez a része a táblának, meg ott van Sinner, és Medvegyev ott van most a negyed döntőben. És Medvegyev szerintem Sinner meg fogja oldani, de nem ájulnék el, hogyha a Medvegyev mondjuk 5 szetre kényszerítené Sinnert.
Én nem tudom elfelejteni azt a januári mérkőzésüket, ahol úgy állt ki Sinner arra a döntőre, hogy jó, hát ezt akkor 3 szetben meg kell nyernie, mert Medvegyev lehet a világ egyik legmélyebbről vagy hátulról fogadóbb játékos, az egyik legnehezebben áttörhető játékosa, de hullafáradt volt, és ezért Sinner fog nyerni. Mindenki ezt mondta, nem? Ehhez képest 2-0-ra vezetett Medvegyev egy olyan öngyilkos taktikával, amit én még soha nem láttam tőle. És ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy most is ki fognak valamit találni Sinner ellen, mert tudják, hogy papíron, ahogy te is mondtad, ezt Sinnernek meg kell oldania ezen a borításon, és akkor kitalálnak majd Jill Simonnal egy valamit, ami esetleg ilyen meglepő lesz. Igazából ebből a szempontból vagyok rá kíváncsi. Tehát, hogy benne
ja,
van
ez egy jó meccs lesz. Alcaraz játszik majd Tommy Paullal.
Ezt eltaláltuk, nem?
Hát én Bublikban bíztam, ja, csak tényleg. Nem tudom miért, ugye ez volt a mondás. És ja, Paul most nagyon szépen megverte, azt kell mondani. Úgyhogy nem jött össze megint Bublik, de nem adom magam, tartom, hogy Bublikban bízom, csak még keresek neki indokot, hogy miért, majd a következő tornákra. De Paul is veszélyes lehet. Itt mindenki veszélyes.
Ugyanezt akartam mondani, hogy szerintem Alcaraz nem dőlhet hátra. Mm. Tehát én el tudom képzelni, hogy Paul több nehézséget okoz Alcaraznak, mint Medvegyev Sinnernek, és már mind a kettő okozhat nehézséget.
Fordítok a táblán, és akkor jön embered, aki megverte az én emberemet.
Lorenzo.
Pedig már kitaláltam, hogy úgy fogom kezdeni a podcastet, hogy sorolom itt az jobbnál jobb kajákat, meg innivalókat, hogy mit szeretnék enni, inni, mert azt mondtad, hogy amit eszem, iszom, hogyha Pecsi Perikár eljut a negyed döntőig. Jó. És egy meccsre volt. Sőt, 2 szetre, ha úgy mondom, mert az elsőt megnyertem Uzetti
tehát
ellen.
Tehát akkor mégiscsak egy picit elfáradt, mert mégiscsak egy picit talán sok volt az a selejtezős dolog együtt, és a sok 5 szettes mérkőzés, a nehéz meccsek. De tanulságnak ez jó volt, meg tényleg Empecsi Perikáról fogunk hallani gyorsabb borításokon, ez számomra teljesen egyértelmű. Nem voltál messze tőle, egy fagyit fogok venni neked.
Jó.
A podcast után, mert annyira még van időm.
Na jó, legyen akkor. De Musetti viszont engem nagyon meggyőzött. Tehát Oké, csak az a helyzet, hogy Pecsi Perikárnál jobb adogató statisztikát hozott Musetti. Mind a hatékonyságban, mint százalékban. Uh-huh. És azért az nagyon nem egyszerű. Tehát Pecsi Perikárnak az adogatása a minden egy gyakorlatilag, és az a durva, hogy 215 km/h átlagot húz be az elsőnél, és 200-at a másodikra. Tehát 2 első szervát üt.
Yeah.
És Musetti olyan szinten jól tudta fogadni ezeket, hogy hiába jött fel a hálóhoz, nagyon jó helyre mentek a returnök, ha csak visszablokkolt, az is olyan helyre ment, hogy nyújtózkodnia kelljen. Mm-hmm. Még tanulnia kell Pecsi Perikának, ugye most volt 21 éves, Musetti meg 22, de hogy Musetti sokkal régebb óta játszik már az ATP túron, és több tapasztalata van, és ez a tapasztalat szerintem meg fogja jutalmazni egy Wimbledon elődöntővel.
Azt mondod, hogy megveri Fritzet?
Én szerintem megveri Fritzet. Fritznek két nagyon nagy meccse egy tornán, nem tudom, hogy mikor volt.
Ez tök igaz, amit mondasz. Ez nagyon igaz. És főleg egy 0-2-es fordítás. Egy Sasha Zverev ellen, aki sokak szerint esélyes, saját maga szerint is esélyes volt most itt Wimbledonban. Ebben igazad van, hogy Fritz nem szokott egymás után nagy meccseket játszani. Számomra ez a negyed döntős párosítás a legkevésbé egyértelmű valamilyen szempontból. Vagy a következő, de majd erről is beszélünk. Igen, van benne valami. De ez biztos, hogy mind a kettőknek ne... Tehát abból a szempontból egy érdekes párosítás, hogy itt most ugye élete... Nem, mert Fritz játszott már elődöntőt. Bocsánat,
játszott
nem szóltam,
elődöntőt.
De igen. De Fritz akkor, amikor elődöntőbe jutott az Ausztrál Open-en, akkor ugye Domi Pólt verte, aki meg élete első negyed döntőjét játszotta. Musetti ennél egy picikét tapasztaltabb, mint amilyen akkor volt Domi Pól, amikor Fritz megverte őt a negyed döntőben. Tehát ez egy bizonyos értelemben egy óriási lehetőség mind a két játékosnak.
Hát Musetti először játszik Grand Slam negyed döntőt, két próbálkozás után most sikerült neki. Én Fritzet tippeltem ide egyébként ugyes erre
vagy?
A helyre. Te meg Zverevet, ugye?
Zverevet, igen. Hát egy szettre voltunk tőle. Kérdés az, hogy az a sérülés az előző fordulóban az milyen szinten befolyásolta Zverevet, még nem is feltétlenül abban, hogy fájt neki, hanem inkább, hogy valamilyen szinten bekorlátozta a szabadságérzetét a mozgásban. Én erre gondolok. Ez persze nem mentség semmilyen szinten, mert 2-0-ra vezetett, és hát nyilván egy olyan szervával ki lehetett volna húzni még legalább egy szettet, de Fritz tényleg elképesztően hit magában, és ritkán láttam ennyire eltökéltnek Taylor Fritzet.
Alex de Minaur a következő név a táblán, őt eltaláltam. Szerintem az papírforma. Most már azt kell mondani. Füvön ráadásul.
Hát, ha Hurkáccsal játszott volna a nyolcad döntőben, akkor azért az egy érdekes dolog lett volna, de hát Hurkács megsérült, úgyhogy most erről a hat dologról ne beszéljük, de kétségtelen az, hogy de Minaur ott van a nyolc között, az szemünk serebben.
Igen, tehát ezt tavaly még mondtuk volna, hogy na, de Minaur azért, hogy kijött neki a lépés, és most viszont idén már azt lehet mondani, hogy szerintem nem csak én vártam negyed döntőbe de Minaurt. Novák Djokovic lesz az ellenfele. Én Djokovicot elvittem a negyed döntőig, és amit láttam eddig tőle, én tovább is viszem. Tehát aggódtunk Djokovicért, hogy most vajon mi lesz vele, hogy fog menni neki a játék, de amit Rune ellen csinált, szerintem az egészen félelmetes volt. Tehát ez az a Djokovic, aki egészséges. Lehet, hogy ő azt mondja, hogy nem egészséges, lehet, hogy nem egészséges, de ahogy játszik,
az elég bennem egészséges.
Bennem egy szemernyi kétséget sem keltett.
Nem, én nem hiszem, hogy Djokovicnak bármiféle problémája lenne. Végig azt fogja mondani, hogy neki problémái vannak, és ez lehet, hogy fejben vannak is problémái, mert úgy értem, hogy... nem úgy értem, hogy fejben...
Mit fogsz te kapni a kommentmezőbe? Azt a... Na.
Szóval ne...
Na, miért őrül Djokovic? Miért bolond a feje? Mi?
Nem, hanem, hogy ő tehát hipohonder. Na. És ő föl tudja erősíteni ezeket a sérüléseket, sérülés utáni dolgokat, operáció utáni dolgokat, ő mindent érez mindig, és erről fog beszélni, hogy neki ő nem 100%-os, nem tud 100%-osan, de ez amit Rune ellen csinált, az egy olyan tenisz volt Djokovicszal, amivel simán Wimbledon lehet nyerni, akkor is, hogyha mondjuk majd meg kell verni mondjuk egy Fritzet, vagy aztán egy Alcarazt és egy Sinnert a döntőben. Nem garancia, nem is azt mondom, de Rune ellen azért megmutatta, és ez az időszak, amikor Djokovic már azért nagyon ritkán kap ki Grand Slam tornán. Eljut a negyed döntőig, most nem azt mondom, hogy bicebóca módon, mert nem, attól nagyon távol volt Djokovic, hogy akár csak egy picit is bicebócának nevezzük, de ez az a pillanat, amikor neki ezt az ágat már meg kell oldania. Egy de Minaur, Fritz, Musetti hármast már meg kell verni a döntőig vezető úton. Teljesen milyen állapotban van a térde.
Szerintem Djokovic döntőbe jut.
Szerintem is. Szerintem is így van. Aztán utána a döntő az egy másik kérdés lehet, de azért érdekes volt, nem? Ez a Holger Rune elleni meccs abból a szempontból is, hogy azért Djokovicban látszik, hogy van még tűz.
Igen, és az a furcsa, hogy ez is nevezhető szerintem Djokovic nagyságának, hogyha nincs is már meg az a külső tűz, hogy akkor akkor valami célt így el kéne érjen, hanem ő gerjeszti magában, hogy ő feltüzelve legyen.
Csiholni tudja a tüzet.
Igen, tehát hogy saját magában ébreszt egy olyan közeget, hogy őt mondjuk nem szeretik Wimbledonban, meg ő sérült, és akkor le kell győzni a sérülést is, és olyan motivációkat talál, amik nem mondom, hogy nincsenek ott, de hogy egy picit keres egy ellenfelet, egy külső ellenséget, hogy akkor ellene is, és ez így viszi előre, hogy neki most sérülten kell győzni, és hogy meg tudom csinálni, és de jó. Ha nem lenne ez a problémája, akkor még egyet nyerni. Az már nem biztos, hogy annyira viszi, annyira tolja. Valószínűleg azért tolja nyilvánvalóan, hiszen valahol a legnagyobb játékos, most már azt lehet mondani, és a 8. wimbledoni tornát megnyerni, és a 25. Grand Slam címét, tehát Wimbledonban 8. és 25. az maga lenne az álom Djokovicnak, nyilván ez is hajtja, de nem tudom erről, mit gondolsz.
Abszolút, teljesen egyetértek, ez az ellenségkeresés, ez egy szerintem nagyon jó kifejezés ennek az egésznek, és valószínűleg nála ez az egyik gyújtós, ami kell ahhoz, hogy legyen az a lobbanás. Nyilván, amikor ott lesz már a következő Grand Slam bajnoki címnek a kapujában, akkor az is érdekelni fogja, hogy ja, hát most akkor nem nyertem 2 Grand Slamet egymás után, úristen, akkor hullámvölgyben mindenki elkezdett engem temetni, csak azért megmutatom, persze. De az ellenségkeresés, azt szerintem egy teljesen valid módszertan Djokovicsnál, és ezt most meg is találta, és egy picit szerintem abból a szempontból túlzásba is esett, hogy ugye kicsit kiosztotta a wimbledoni közönséget, hogy miért fújolják őt. Számomra egyértelmű volt, hogy ez nem fújolás volt, hanem Rúnénak úgy szurkolnak, hogy a nevét azt hosszan kimondják, hogy Rúne, és ez fújolásnak hangzik. Ez kicsit olyan, mint a Cristiano Ronaldo-s szű, az is fújolás, egyébként kívülről fújolásnak hangzik, nem? Vagy legalábbis számomra.
Picit, igen.
Van egy ilyen negatív felhangja, egy ilyen
Jude
nem...
Jude Bellingennél és a Jude-ot szokták.
Igen, tehát az is, tehát amiben elhúzni. Van egy ilyen hosszú, mély magánhangzó, az nem szurkolásként jön le, hanem egy picit másképpen. És Holger Rune elmondta a sajtótájékoztatón, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó, az én nevemet skandálták, itt szó sem volt fújolásról, és ha belegondolsz, a franciákból kinézem a Roland Garroson, de Wimbledonban nem nézem ki feltétlenül, hogy elkezdik fújolni Novák Djokovicot, pláne akkor, amikor ennyire jól játszik egy Holger Rune ellen. Ezt egy picit fölnagyította szerintem Djokovic ezzel a hát meglehetősen szarkasztikusra sikerült interjújával, amit elég ritkán szoktak azért a wimbledoni centerpályán egy győzelem után egy ilyen interjút adni. Oké, hogy elmondod a sajtótájékoztatón, vagy kiírod Twitterre, de ott 15 ezer ember előtt ez látszott, hogy nagyon megpiszkált valamit Djokovicban, csak szerintem félreértelmezte ezt a dolgot, de ettől még jól jöhet ki belőle.
Igen, ez a lezárás, ez nagyon fontos, hogy félreértelmezhet, meg nem tudom, de neki jó, ha vannak ellenségei,
persze.
Nem tudom, tehát ez őt hajtja.
Igen. Hogy... Ben Rottenbergtől olvastam egy ilyet.
Amerikai szakíró, ugye?
Szakíró, ezen nagyon nevettem, mindjárt megkeresem, csak mindig elugrik innen a... Igen, tehát, hogy... Paranoid vagy nem paranoid, törékeny vagy nem törékeny, éretlen vagy nem törékeny, ez a verziója Djokovicsnak sokkal autentikusabb és élvezhetőbb, mint a szívdobálós nonsense. És ha belegondolsz, inkább ez az
amikor
igazi.
Amikor így kijönti a
tudom, amikor
lelkét,
ezt csinálja mindenkinek így körbe, hát most ezt egy szerbtől, ezt, na mindegy. Tehát, hogy ezen nagyon nevettem, és tudok ezzel azonosulni, vagy egyetérteni is ezt, hogy ez egy autentikusabb Djokovics, aki oda megy, és ő azt azonosabb, aki azt gondolja, hogy őt kifújolták. Őt, a világ legnagyobb teniszezőjét kifújolták, miközben csak annyit mondtak, hogy Rune. Na mindegy. Érdekes.
Ja.
Nem tudom, ti erről mit gondoltak? Úgyhogy...
Írjátok meg kommentben, YouTube-on, ugye fönn vagyunk már Eurosport Magyarország, írjátok meg, hogy szerintetek Djokovicsnak a kiakadása az jogos volt.
Ha ő ezt rossznak érezte, akkor jogos a kiakadása, félreértelmezhető volt szerintem ez. Főleg, hogy Rune megerősítette a sajtótájékoztatón, hogy ez az én nevem volt, azt nem fújolták, szó sem volt erről. Na mindegy, érdekes, és igazad van, szerintem ez ad neki egy plusz löketet.
Szóval akkor, ja, szerintem Djokovic Sinner döntő lesz. De még az elődöntők előtt szerintem fogunk jönni.
Így van, ja. Jövünk majd. Anagramma.
Anagramma. Igen, ugye
Bálint generálisan kitalálta az anagrammát, és kiderült, hogy amúgy van másik megoldás.
Igen. Írta Gergő, hogy nem Gaston és Conga a megoldás, illetve az is a megoldás,
az
csak
a megoldás.
Ő nem erre gondolt. És aztán a kommentmezőben valaki írta nekünk YouTube-on, hogy Galán és Nagal.
Ami szintén jó.
Ami szintén jónak tűnik.
Úgyhogy ha van még esetleg nektek ötletetek, mi még gondolkozunk rajta.
Ja.
Én most éjjel egy picit gondolkoztam rajta hajnal, majd a nagy melegben fölébredtem, aztán...
És nem találtál?
Nem.
Hát akkor még utána járunk.
De ez egy jó elalvós módszerem, úgyhogy gondolkozzatok férfi tenisz anagrammákon, neves anagrammákon.
Amíg gondolkoztok, addig mi elvonulunk, és majd jövünk akkor az elődöntők előtt valamikor, úgyhogy ameddig nem jövünk, addig hallgassátok az Eurosport többi podcastjét, fent vagyunk SoundCloudon, Spotify-on és Apple Podcast-en is, meg ugye YouTube-on is, ne felejtsétek el Eurosport Magyarország, iratkozzatok fel, hogy megkapjátok az értesítéseket, hogyha jönnek a videóink, meg a podcastek is ugye fönt vannak a YouTube-on. Ha kérdezni akartok tőlünk, vagy anagrammáitok vannak, mint Gergőnek, akkor Salakblog Facebook oldal, ott tudtok nekünk üzenetet írni. Aztán jövünk majd akkor Petrával a wimbledoni elődöntők előtt, addig is sziasztok!